Uram, nagy hála van a szívemben azért, hogy szembenézhetünk egymással, férfiak, és egy irányba nézhetünk rád. Nagy hála van a szívemben, hogy fontosnak tartottuk, hogy itt legyünk, mert te is hívtál, és te vonzottál ide bennünket, és köszönjük neked, hogy kimozdítottál, és kimozdítasz bennünket újra és újra arra az életre, amely felelősen, bátran, hittel a te követésedben telik el. Kérlek, Uram, hogy szenteld meg ezt a mostani időt mindenestől, ahogy kértük ezt, ahogy imádkoztunk ezért, ahogyan készültünk erre. És add meg, hogy úgy legyünk itt jelen, hogy az aktivitás, amire most így hív bennünket az ige hallgatás, az megvalósulhasson. Tégy ezért bennünket nyitottá. Kérünk, hogy te nyisd meg a szívünket, és te mozgósíts bennünket. Te tégy alkalmassá arra, hogy ne csak halljuk, hanem értsük, és elfogadva meg is éljük, amit mondasz. Kérünk, hogy légy itt velünk, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében, szent lelked által. Amen. Hagyj tegyek egy vallomást itt az elején, egy személyes vallomást, hogy miért is állok én itt, részben házigazdaként, részben most előadóként is, hiszen itt előadókat szoktunk megnyerni arra, hogy egy-egy témáról gazdagítsanak bennünket, bátorítsanak. Hogy mondjam így most ezt személyesen, hogy az elmúlt évnek a szombat fél éve, ami mi együtt lehettünk feleségemmel, sokféle értelemben késztetett bennünket, csendre ajándékozott nekünk Isten sok gondolatot, sokféle lehetőséget arra, hogy vele és egymással közösségben legyünk, és volt ennek egy olyan lehetősége is, hogy közösen olvastunk egy olyan tanulmányt, egy olyan tulajdonképpeni kéziratot, amiből aztán könyv is született egy kedves testvérünknek a fordításában, amelyik nagyon mélyen érintett bennünket, és engem is különösen. Elsősorban nőknek szóló volt ez a tanulmány, de hogy együtt erről beszélgettünk, bizony a férfi oldal, az én oldalam, ha lehet így mondani, a mi oldalunk is nagyon erősen és világosan kiviláglott ebből, és akkor úgy láttam, úgy kaptam Istentől kikerülhetetlenül ezt a belső késztetést, hogy erről nekem beszélnem kell a férfi testvéreimnek is. Bárhol vagyok, bárhol leszek, és ezért vállaltam most ezt a szolgálatot én, és hát abban a reménységben mondok el néhány gondolatot, ami nyilván ennek csak egy bevezetője lesz, hogy Isten velünk erről tovább beszél, és minket ebben tovább fog vinni. Férfi közömbösség, passzivitás, ez a téma, és majd látni fogjátok, látjuk, hogy hol van az eredete, vagy honnan indulok ki ebből, és aztán talán hogyan tudunk ebben közösen tovább lépni. Hát Isten adjon bennünket, azt áldjon meg bennünket ebben, hogy ezt együtt így megélhessük. Az ígét olvasom most, ami bevezető ige, és közben ennek majd a kontextusa is egy komoly, talán vagy részleteiben, részben komolyan mélyen elmélyítő megközelítés, kontextus lesz. Mózes első könyvének a 3. fejezetéből a 9. verset idézem fel. Ez volt fölírva a meghívónkra is. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Nem feltétlenül kell majd olvasni mindent ott fölül, de most ezt nem vázlatpontosan írtam ki, hanem néhány összefoglaló gondolatban, hogy részben ismételni tudjuk, ha majd mondom, akkor látjuk ezt is ott, illetve lesz olyan dolog, amit szívesen veszem, hogy együtt olvasunk, mert jó azt úgy látva is, meg hallva is olvasni, és talán ezek is így vannak. Úgyhogy ne zavarjon talán meg ez bennünket, ha olvassuk, vagy halljuk, hogy nem minden tökéletes szinkronban halad, de nyilván a felírtak azok, amiket én összeírtam, és amivel elkészültem, ezt fogom egy kicsit bővebben elmondani. Néhány gondolat azért emögött ott van, hogy erre nézve láthatóvá válik. Ez az első felirat most egy kérdéses világ. A jelenet, amiből itt ezt a mondatot olvastam, hát nyilván mindenki számára ismerős jelenet, ez a bűneset története. Ami nagyon izgalmas ebben a történetben számomra, és még teljesebben kibomlott, hogy ugye Ez idáig, tehát a bűnbeesésig, az első két fejezetében a Bibliának nem volt kérdéses az élet. Semmilyen értelemben. És nem volt kérdés igazán semmi. Föl lehet tenni a kérdést most, hogy jó ez így. Mindenképpen azt jelzi ez a bibliai leírás, hogy itt semminek nem volt olyan problémája, amit kérdésessé kellett volna tenni, vagy kérdésessé vált volna. Azonban történik egy törés itt a harmadik fejezetben, ami után megjelenik az első kérdés. Nagyon lényegi, amit mondok, az első isteni kérdés, majd látni fogjuk, hogy nem ez volt az első kérdés, és itt van éppen a csűrcsavar a dologban. Ez az első kérdés Isten kérdése az emberhez, amivel leleplezi a nyomorúságát. Mert nagy baj van, mert itt nagy baj van. Nincs a helyén a férfi, nincs a helyén a nő, a férj, a feleség. Eddig rendben voltak, eddig nem volt probléma. A szó szoros értelmében rendben voltak, de most felborult a rend. És most ezt nézzük végig, hogy hogy is történt, és hogy ebben hol vagyunk mi. Alapvetően mi férfiak, persze érintve mindkettőnket. Egy külső támadás jelenik meg, ugye a hármas egységben ott van az Úr, Ádám és Éva, és aztán megjelenik a negyedik, a kísértő, aki mindennél ravaszabb módon megtámadja az embert. Azonban, hogy hogyan történik, ez nagyon beszédes. Ugye Isten Ádámot, a férfit teremtette először. És ezzel a teremtési aktusával egy rendet szabott, egy sorrendet szabott az Isten. Őt tette elől járóvá. Kikerülhetetlenül így van Isten teremtő akarata és gondolata szerint. A férfi elől járó. Ő az első, akit felelőssé tesz az Isten. És felelőssé tette a teremtésen, ugye emlékszünk a történetre, feladatot adott neki, és ezt mondta, fogta tehát az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy felelős feladat, amivel megbízta a férfit. Aztán személyesen adta át neki a parancsát is, erre is külön figyeljünk most. Alapvetően neki adta át a parancsát, amivel el is különítette őt attól, hogy mik az ő mandátumai, és mi az Isten mandátuma. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Ezt Ádámnak mondta el személyesen. Aztán megajándékozta segítőtársal ezt követően, megvolt a feladat, megvolt az elkülönítés, hogy mi a mandátuma neki, és mi Istené, és aztán megajándékozta az ő társával. Ezután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáélő segítőtársat. Íme itt látjuk, semmi újat nem mondva mondom ezt, de nagyon fontos, hogy újra gondoljuk. Látjuk itt az isteni rendet, ami egyben, ahogyan mondtam, sorrend is. És jön a támadás alulról, mégpedig egészen alulról, alattomosan, a porba csúszó kígyó felől, a sátán felől. Ennek vagyunk a tanúi, és nagyon mélyen elgondolkoztató és tanúságos, hogy ugyan Isten nem tett semmit kérdésessé az ember számára, mert kijelentett mindent, amire szüksége volt, és be is teljesítette azt, amit mondott, tehát tiszta volt a képlet, és ez mindig így volt, és így van, és így is lesz. A sátán azonban megkérdőjelezte a teremtés rendjét, és megkérdőjelezte az Isten kijelentését is. Kihez fordult oda? Az asszonyhoz fordult oda, és kérdésessé tette Isten parancsát. A stratégiája egészen világos volt, nem kérdéses, ugye kifordította a rendet, feje tetejére állította, felfordított mindent, és elferdítette azt, ami egyébként egyenes és igaz lett volna. Ez leolvasható a történtekből, nagyon világosan és nagyon egyértelműen. És jön a védekezés, a támadással szemben. És ha most erre figyelünk egy picit, akkor nézzük meg, hogy milyen furcsa az, hogy a megszólítás, a megközelítés az egyértelműen, céltudatosan Évának címzett, És nem tudom, hogy felfigyeltünk-e rá, de ahogyan az előbb mondtam, ott személyesen egyes számban szólítja Isten a férfit, Ádámot, nyilván, mert egyedül van akkor. Itt a sátán többes számban fogalmaz. Többes számban fogalmaz. Vagyis nem egyes számban hangzik el a kísértő kérdés sor, meg kijelentés, meg meghazudtolás, meg tulajdonképpen ferdítés, hanem többes számban, mindvégig, és ez következetes. Kihívás kettőjüknek szólt, és erre nagyon figyeljünk most. Tehát a támadás mind a kettőjüknek szólt. És most nekünk kell kérdeznünk, és ez a kérdés vezet tovább bennünket, Ádám, hol vagy? Évát kérdezi a kísértő, de Ádám, hol vagy? És itt vagyunk a témánk eredőjénél, itt vagyunk a kiinduló pontjánál. Mert ebben a támadásban, ebben a vészhelyzetben, ami itt alakul, ebben, ha most másként közelítjük, ebben a kihívásban, nem látjuk, nem halljuk konkrétan a férfit, Ádámot. Hol van? És azt kérem most mindjárt, hogy legyen ez nagyon személyessé mindannyiunk számára. Én esetleg nekem azzá lett, és nagyon mélyen elgondolkoztam azon, hogy vajon bizonyos helyzetekben, szituációkban én hol voltam, és hol vagyok, amikor a támadás eléri a családunkat, a házasságunkat, az életünket, a gyülekezetünket, a hazánkat. Hol vagyok? Vajon nincs jelen Ádám? Magára hagyta Évát? Dolga van, ami elvonja őt onnan? Valamit csinálni kell? A férfinek mindig valamit csinálni kell, na ez sem egészen biztos, mert érinteni fogjuk. Mindenesetre a közelben van, de igazán érdemben nincs jelen. Hát nem figyel föl, hát nem látja, mi történik. Milyen elgondolkoztató, hogy a tragédiánál, amit látunk, egy nagyon komoly lelepleződés van előttünk, mert azt olvassuk, hogy az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá is tesz, vagy okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett, adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ez majd még fokozódik, ha figyeljük majd, amit Isten mond. Hát sok alibit nincs. Ádám ott van testileg, de valami nem stimmel. Csak nem távolságtartó, aki ebben az egészben inkább távol marad a dologtól, ne talán szemlélődő, aki nézi, na, mi jön ki belőle, vagy mi lesz ebből. Ad abszurdum, közömbös? Nem törődöm? Miért nem lép közbe Ádám? Pontosabban, miért nem lép előre Ádám? Hát nem az ő dolga az őrzés. Hát nem ezt mondta neki az Úr, hogy őrizd. Műveld és őrizd a rád bizottat. És itt egy nagyon komoly fenyegetettség van. Ráadásul a nő fenyegetettsége elsősorban, de vele együtt a saját fenyegetettsége is, ahogyan mondtam, mert a kísértő közösen támadja meg őket. Többes számban beszél hozzájuk. Félre beszél a kígyó, ő mindig félre beszél. Ezt helyre kellene tenni. Ez nem így van. Nem így van. El kellene utasítani. Ezt mi nem így látjuk. Ki kellene védeni a támadást, hiszen személyesen Ádám kapta, a férfi kapta a parancsot, hogy legyen elől, járjon elől, és Isten parancsát vegye komolyan. Mi történik itt? Mi történik itt? férfi passzivitás ős eredete áll előttünk, ami átkos nyomorúság, testvéreim. Hiszen pontosan láthatjuk azt, hogy hova vezet. Hova vezet a férfi közömbösség? Hova vezet a férfi passzivitás? Arról nem is szólva, hogy minek teszi ki a nőt. Mibe engedi bele? Mit kell neki elhordoznia? Mert ha nincs helyén a férfi, akkor nincs helyén a nő sem. Ha a férfi feladatát átveszi a nő, baj lesz abból. Hiszen felborul a rend. Ahogyan fordítva is felborul a rend. És nekünk alapvetően ma magunkét kell megvizsgálni. Könnyen tennénk, hogy megvizsgáljuk a nőkét. Erre hajlamosak vagyunk. Egyik biblia óra után, amikor nőtestvérek arra készültek, hogy itt majd segítenek, ezt a csapatot összeverbuválják, hogy kik fognak teríteni nekünk, meg kik mosogatnak, majd utánunk, ha ettünk, akkor érdekesen álltak körbe, és látszott az arcukon a feszült figyelem, hogy mondjak már valamit erről a nagyon izgalmas témáról. Éreztem bennük, hogy a férfi köz, ez őket nagyon foglalkoz. Meg is értem őket, félre ne értsük. De nagyon nem részleteztem. Egy kicsit az ő oldalukról szóltam, amit abból a tanulmányból magam is érdekesnek találtam. A miénkről mondtam, ez most nekünk szól. De ez nem azt jelenti, hogy amit most meghallunk mi, az ne kellene, hogy érintse a feleségeket, vagy a nőket egyáltalán, vagy a környezetünket, mert nem innyien vagyunk ebben az élethelyzetben. De most tényleg magunkra figyeljünk, mert könnyebb elemezni a másikat, mint önmagunkat, de itt arról van szó, hogy mi miben vagyunk felelősek. Nekünk ezt kell megvizsgálni, felismerni és helyre tenni. És ami kiegészíti ezt az az, hogy amikor Isten számon kéri a történteket, ő nem változtat a sorrenden. Minden részlet szerintem rendkívül pontos és fontos. Vagyis a férfit keresi először, a férfire kiállt először az Úr, ez a kérdés is, amit legelőször olvastam, ugye ezt mutatja, őt kéri számon, mert ő felelős ezért, hiába húzódott, vagy húzódik, vagy húzódna háttérbe. Isten kihívja onnan. Hol vagy? A fa mögé bújtál? Gyere elő. Dolgom van veled. Hol vagy? Hiába gondolod, hogy te ott hátul lehetsz, és hát tulajdonképpen majd, amikor elmondod, akkor majd én megértő leszek. Hát a nő, akit mellém adtál, hát ő adott nekem. Mert ugye hárítani tudunk. Ez tökéletesen működik. De Isten előhív, mert felelősek vagyunk, és felerősíti ezt az is, hogy kiderül, figyeljük meg, amit mondtam, hogy még fokozódik itt, hogy Isten büntető szavaiban lelepleződik valami, tudnék, Isten személyesen von felelősségre. Nem kollektíven. Személyesen von felelősségre. Nem többes számban fogalmaz. Mit tettetek? Nem ezt kérdezi Isten. Mit tettél? Akkor sem kollektíven kérdez Isten, ha, és éppen ez is tükrözi, hogy milyen álságos ez, ha a sátán így csábít, kollektíven csábít. Mert ő ilyen értelemben mindenkit összemos, összevon. Ez egy különös érdekesség, amiről még külön lehetne beszélni. Isten nem, Isten személyesen számon kér, és egy izgalmas felfedezés itt az is, hogy kiderül, valószínűleg beszélhettek erről a lépésről, hogy levesszük-e, vagy nem vesszük le azt a gyümölcsöt, hiszen ezt olvassuk, figyeljük csak, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal éj belőle egész életedben. Isten egy olyan jelenet részt is elmond itt a büntetésnél, amit ő látott, amit a harmadik fejezetnek ez a rövidített, rövidebb leírása nem tartalmaz. Annyi, hogy csábította Évát, jó lenne ebből enni, mert okossá tesz, és adott a vele lévő férjének. De itt azt mondja Jézus, hogy itt azt mondja Isten, hogy ők beszélhettek erről, hiszen hallgattál feleséged szavára. Mi lehetett az a beszélgetés? Hát Ádámnak nem kellett volna meggyőznie Évát? Évának kellett meggyőznie Ádámot? Nem kellett volna Ádámnak azt mondani, hogy hát ne haragudj, de ez tilos. Lehet, hogy ez most csábít téged is, meg engem is, de az Úr azt mondta, hogy ne. Ezt ne tegyük, mert ennek következménye lesz. És felelőssé tétettünk. Hát nem kellett volna meggyőzni a csábításról. Hát nem tette. Nem győzte meg. Végül őt győzte meg Éva. Felborult a rend. És ez nem azt jelenti, hogy azért, mert egy nő mond valamit, az eleve rossz. Félre ne értsük, a jelenetről van itt szó. Vagy azért, mert egy férfi mond valamit, az eleve jó. Nem erről beszél itt ez a történet. De ebben a helyzetben, amikor nyilvánvaló a fenyegetettség, nyilvánvaló a támadás, akkor észnél kellene lenni, szívnél kellene lenni a férfinek, és azt mondani, hogy nem. Nem. Akkor sem, ha csábít. És itt megjelenik a rendetlenség, és ennek a rendetlenségnek a mérhetetlen súlya következménye, nevezzük néven, megjelenik a bűn. Súlyos mulasztás ez. Nagyon súlyos mulasztás. Mérhetetlen súlyos passzivitás, ami emberileg visszafordíthatatlan nyomorúsághoz vezet. Emberileg visszafordíthatatlan nyomorúsághoz. Jól jegyezzük meg. És mi van közöttünk ma? Ez a kérdés. Mi van közöttünk ma? Fölírtam egy különös szót ide, a közgazdászok jól ismerik, én csak érintőlegesen, vagy a könyvelők is jól ismerik, passzivák. Érdekes ez, hogy a passzivitással összefüggő dolog ez, érdemes elgondolkozni rajta. Tudnélik, mi elnézzük férfiak passzívan az aktív támadást. A fociban illik passzolni, ez a csapatjáték egyik kulcsa. A lelki küzdelemben azonban a passz néha éppen az önzés jele, amikor lepasszolom a dolgot. Amikor ott kéne tartani a labdát. Amikor nem kéne elrúgni. Amikor nekem kéne cselezni. Amikor nekem kéne átmenni azon a ellentámadáson. Persze csak játszom a szavakkal egy kicsit passz, passzív, és gól, és sok egyéb. De nincs jó passzban az a férfi, és megint csak a szóval játszom, de nem játék ez, aki nem vállalja fel a küzdelmet, nem vállalja fel a védekezést. Nem lehetünk közömbösek, nem lehetünk hárítók. Ez a nem törődönség jele. A lagymatag hozzáállás jele. Nem lehetünk, és nem is vagyunk semlegesek. És ezek a passziváink, mint a könyvelésben a terhek, valóban terhek, veszteségek, tartozások, teljesítendő kötelezettségek. Így mondja Jakab, a tétlenségünk, a részvétlenségünk, az érzéketlenségünk bűn. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez a mulasztás bűne, a passzivitás bűne, a közömbösség, a tétlenség bűne. Mi a feladat ma? Az a feladatunk ma, és adja Isten, hogy az életünkben ez újra és újra úgy legyen feladat, hogy Isten gyógyít ebből. Az a feladat, hogy megismerjük, beismerjük, hogy közömbösségünk veszélyes bűn. Talán sajátosan férfi bűn. Minden esetre felfedezhető ez. Ott, a kezdetkor, és folyamatában is most is. A férfiak nincsenek a helyükön. Természetesen lehetne érinteni azt is, és ez egy külön történet, hogy van túlzó és túlzott aktivitás is. Ez is tud a mi bűnünk lenni. El is lehetne egy napot tartani. Azonban ez a látszat szerinti másik véglet azért nem is annyira más, mint amiről most beszélek. Mert sokkal összetettebb ez a túlzó, meg túlzott aktivitás annál, mint sem, hogy azt mondjuk, hogy a passzivitás ellentéte ez a nagy aktivitás, hiszen ez sem az éberség, a vigyázás, a józanság jegyében történik, amikor meg nem állunk, amikor mint a robot, mint a gép megyünk, hanem ez egy alul vagy éppen túlértékelt szerepnek a megélése, tulajdonképpen szereptévesztés. Mert nekünk nem kell mindent megcsinálnunk. Nem igaz, hogy minden elvárásnak meg kell felelnünk. Nem igaz, hogy mindenütt nekünk teljesíteni kell, mert az a valaki, aki férfiként mindenütt teljesít. Mert a lényegre összpontosító, tudatos korlátozottság helyett ilyenkor, egy szétszórt tevékenység halmozban vagyunk. Azt se lehet tudni már, hogy mibe vagyunk. Fontoskodás ez, nem a fontos dolgok végbevitele. Fontoskodás. Óriási a különbség. De ennél is ne is menjünk tovább, mert ez valóban egy másik történet az életünkben. Tegyük fel a kérdést, mi az oka a közömbösségnek, a közömbösségünknek? Imádkozva kerestem erre a választ Isten igéjében, és fedeztem fel önmagamban, magunkban is. Nagyon sok minden lehet ok, és lehet, hogy sokkal, de sokkal bölcsebben, teljesebben, bizonyára így is van, rakhatjuk ezt össze, ha beszélgetünk majd erről. Én azonban lényege szerint egyetlen okot látok a mélyen. És ez nem egy ilyen standard megoldás most, amit kimondok mindenre, de mélyen elgondolkoztató, ha végig gondoljuk. Lényege szerint én így láttam meg, mint minden bűnnek a lényege a hitetlenségünk. Ez az oka a passzivitásunknak. És ezért nagyon komolyan el kell gondolkoznunk. Nyilván ezen az aspektuson is, ha elhisszük, elfogadjuk most az érveket, a bibliai érveket, amiket felhozok, hogy vajon mi van a hitünkkel? Hitünk álrendületlen? Énekeljük egy csodálatos énekben. Valóban hitben járunk? Megpróbáltuk magunkat? A próbák alatt kiderült, hogy valódi a hitünk? Igazi a hitünk? Hitetlenség. És ennek a mélyén megjelenik, a hitetlenség mélyén szinte kéz a kézben megjelenik a félelem. Ez nem annyira tetsző dolog egy férfinek, hogyha erről beszélünk. Valamilyen fajta félelem. Nem baj, ha lelepleződünk ebben. Nem baj, ha szembenézünk önmagunkkal. Hogy a nagy, erős férfi ember, akinek magamat esetleg hittem, hiszem, vagy gondolom, vagy még mások is gondolják, néha fél. Hitetlenségből fél. Fél. És az, hogy tart valamitől, az, hogy fél valamitől, ez gátolja őt, hogy tegye, lépje azt, amit tennie kell. De ha megfigyeljük a bűnesetet, akkor látjuk, hiszen a bűnesetben ez nyilvánvalóan válik. Bemutatja a bűneset ezt a menetet. Nézzük, a megkérdőjelezett, majd megtagadott isteni kijelentés, ugye az ördög megkérdőjelezett, csak ugyanazt mondta, de hogy haltok meg, nem úgy van. Elvezet egy teljes téves istenképhez, tudnélik, Isten nem is Isten, te leszel az Isten. Nincs szükség Istenre. Isten nem nagy, Isten nem erős, Isten nem fontos. Te leszel. Ez egy döbbenetes sorozat. Kérdőjel, hazugság felkiáltójel, majd téves istenkép. Ez így van. Ez ma is így van. Alapvetően ebből van téves istenkép. Hogy nem hisszük el, hogy mit mond Isten önmagáról. Megkérdőleződik, hogy mi az Isten igéjének szava őróla. És aztán teljes egészében megtalálja. Nem így van. Isten erőtlen. Ez a világ nem az Isten erejéről szól. Hát ha Isten lenne, nem ez lenne a világban. Hányan mondják ezt? Szembe szoktál ezt állni vele. Van-e helyes istenképed? Ha van, szembe fogsz állni. Ha van, győzni fogsz. Ha van igazi hited, akkor nem fogsz bedőlni. Nem fogsz elhajolni. Nem fogsz ezekben elbukni. De ha nincs, akkor bizony ebből nem más következik, mint szégyen. Szégyen. Meg szégyelli magát a férfi is, meg a nő. Aztán menekül. Aztán rejtőzik. Aztán hárít. Nem? Ez következik belőle. Ez van. Ez a hitetlenség. Az Istennel szembeni lázadás mélye. Nem hisztek én bennem. Nagyon egyértelmű kijelentést olvasunk Ézsaiás próféta könyvében. Figyeljétek, azért érdemes fölírni. Látjátok fönn most itt a dián is. Aki hisz, az nem menekül el. Az nem menekül el. semmi elől, senki elől. Aki hisz, az nem menekül el. Ézsaiás 28:16. És ma így is fogalmazhatnám ezt, a közömbösség egyfajta menekülés, egyfajta passzív rejtőzködés. A hit nem így működik. Nem maradt tétlen és nem maradhat néma. Mit mond Péter és János a nagy tanács előtt? Mit mond, emlékeztek rá? Fenyegetettség van, mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Hitünkből fakadóan nem tehetjük. Hát hiába akartok elhallgattatni, nem tehetjük. Dániel könyvében pedig ezt olvassuk, akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket, de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, tudják ki az Istenük, igéjét, ígéreteit komolyan veszik, nem kérdőlezik meg, azok bátor tetteket visznek véghez. Nézzetek, egyfelül vétek és elhagyott hit, másfelül hit és bátorság ott, ahol ragaszkodnak Istenükhöz. De az is csodálatos ebben az igében, hogy nem csak bátorság van ott, ahol ragaszkodnak Istenhez, hanem bátor tettek vannak ott, amelyeket véghez visznek. Nem hagyják félbe. Nem éppen hogy csak, hanem végbe viszik. Eljuttatják a céljaikhoz. Ez bátorság. Ez a hit bátorsága. Mert lehet, hogy belekezdesz. Igen, nem megy. Hallottuk ezt is. Nem, megtette, nem megy. Véghez viszik. És azt is tudjuk, hogy az akarást is, meg a véghezvitelt is van, aki munkája. Csak higgyünk benne. Csak bízzunk benne. Bízzuk rá magunkat. Micsoda példája ennek, ilyen csodálatos példája ennek, újra mondom nektek tanítva, nektek is, magamnak is, Dániel, Hananyá, Misár és Azárjá. Ne mondjuk a nevüket babiloniul, mert nem Baltazár, Sidrák, Misár és Abednego, mert őket elnevezték másnak, de ők nem változtak meg. Ők maradtak az Istenükhöz ragaszkodó emberek. Emlékeztek a történetükre? És én ma is vallom, és ha tenném, és tehetem, fiatalok között is teszem újra és újra, arról beszélek, ilyen fiatalokra, ilyen férfiakra van szükség ma is. Fogságban lehet. Fogságban is. Önazonosságukat el nem vesztett emberekre. Ha idegen uralom van rajtunk, akkor sem. Ha átneveznek minket, akkor sem. Ha más tanítanak, akkor sem. Nem eszünk abból, ami tisztátalan. Mert hiszünk a mi Istenünkbe. Nem borulunk le idegen előtt. Akkor sem, ha mindenki leborul. Ha megégetnek sem, akkor sem borulunk le. Ez az, ami a hitből fakad. Ez az, ami igazán a férfi ereje. Ezért mondja Pál is, erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Higgyetek benne, és ragaszkodjatok hozzá. Hozok egy aktív hitvallót, Martin Luther Kinget, talán ismeritek többen, még ha ez a mondata nem is közvetlenül a hitének, vagy konkrétan a keresztény hitének a megvallása, akkor is nagyon mélyen elgondolkoztató vallomás, mert emögött a keresztény hit állt, és tudjuk amögött is, amit tett ott akkor, az 50-es években Amerikában. A gyávaság azt kérdezi, vajon biztonságos-e? A célszerűség ezt kérdezi, politikailag helyes, nem mondom más szóval, de értitek. A hiúság ezt kérdezi, népszerű leszek vele? A lelkiismeret azonban ezt kérdezi, így helyes? És eljön az idő, amikor valakinek olyan álláspontot kell elfoglalnia, ami nem is biztonságos, nem is népszerű, és politikailag sem előnyös, mégis így kell tenni, egyszerűen azért, mert így helyes. Ez a helyes lépés. Életébe került, mint ahogyan Dietrich Bonhoeffernek is. Életébe került, de mi volt az élete? Ki volt az élete? És mi volt a nyeresége? És mi volt a következménye? Kiket változtatnak azok a férfiak meg a környezetükben, akik nem így élnek, senkit? csak tönkre tesznek. Akik így élnek, embereket változtatnak meg. Nyilván Isten rajtuk keresztül. Környezetüket, társadalmat, helyzeteket, állapotokat. Akik így vállalják. Tedd fel a kérdést. Te mi szerint élsz? A lelkiismereted szerint? A szerint dönted el? Igazán, ami az igéhez köttetett, hogy Luther is mondja, hiszen őt is hagy idézzem itt. Mi lett volna, ha Luther Márton, akiről nevét kapta Martin Luther King, ha Luther Márton nem szegzi ki a vonz, vagy nem szegzi ki a tételét, és nem megy el vonzba? Most mondhatjuk, mi lett volna, ha. Hát tegyük föl komolyan a kérdést. Mi lett volna, ha ezt nem vállalja fel? De nem tehette, hogy ne tegye. Nem tehette, hogy ne tegye. Mert oda kötődött, ragaszkodott az Úrhoz, az Úr kötötte magához őt. Mit mond Luther? Ha Isten igazságának minden részletét harsányan és egyértelmű magyarázattal megvallom, kivéve azt a pontot, amit a világ és az ördög éppen támad, nem vallom meg a Krisztust. Nem tudom, mennyire értitek, amiről szó van, de majd bomlik tovább. A katona hűségét a leghevesebb csata próbálja meg, és ha azon a ponton meghátrál, akkor álhatatos kitartása az összes többi fronton csupán menekülés és szégyen. Értitek, miről van szó? Lehet, hogy nagy hangon tudom hangoztatni, hogy ragaszkodom ehhez. Aztán a ma világa azt teszi fel kérdésként, hogy na egyébként ezen a ponton te ezt még hiszed, na arról nem beszélünk. Az már politikailag nem korrekt. Ha te nem beszélsz arról, amit éppen ma az ördög meg a világ megkérdőjelez, egyébként beszélsz minden egyébről, ami a te életedben kevésbé problémás, vagy úgy érzed, hogy az téged nem fenyeget, akkor tulajdonképpen így mondom, hogy Luther ezt mondja most másként. Elszakadt a lánc, mert egy láncszemet kihagytál. Elszakadt a lánc. Azt miért nem vállalod? Azt miért nem? Azért, mert nem népszerű. Azért, mert fenyegetett leszel. Azért, mert kirekesztett leszel. Azért, mert akkor azt mondják rólad, hogy nem vagy közülünk való, komfortos. Nem illesz bele a trendbe. Érdemes elgondolkozni Luther Márton, Martin Luther King és sok egyéb más hitvalló kijelentésein is. Mert az igazi hitvallás és az igazi aktív férfiasság a hitben való megállás, hűség. Ezt olvassuk, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Ez, ha figyeljük, az őrök ébersége, a katonák bátorsága. Ebből az összefüggésből, ennek az összefüggésében sajnálom, hogy ma nem katonák az ifjaink. És ezt most félre ne értse senki, hogy milyen nagyszerű volt a Magyar Népköztársaság honvédjének vagy őrvezetőjének lenni, mert én ilyen hatalmas rangig eljutottam, hogy őrvezető lettem. Most aztán valami miatt az állam is az egyház szerződése miatt, mint lelkipásztor, ugye behívható tábori lelkész vagyok, valami nem tudom milyen rangot kaptam elvileg, tehát ilyen alaprangja már van a lelkészeknek, de most még nem mentem háborúba. Visszatérve, aki volt katona, azért az egy kicsit ért ebből. Nagy hiány az, hogy nincs fegyelem, nincs egyfajta világos parancs, és a parancsnak való engedelmesség. Egy egészen más elmosott, összemosott, lagymatag, ilyen erőtlen, ilyen, nem is ragozom tovább, mindenki érti, környezetben kell ma nőni a fiataljainknak. A kérdés, hogy mi milyen példát mutatunk. A kérdés, hogy mi miben állunk meg. Erősek vagyunk-e? Férfiak vagyunk-e? Azok vagyunk-e, akik Isten tett? Hitben állók vagyunk-e? Éberek vagyunk-e? Hogyan fölhívja a figyelmet erre ez az ige? Hiszen harcba hívtak minket. Endre azt mondta itt, hogy nem biztos, hogy milyen háborúba megyünk. Igaza van, mondta, megy a hivatásba valaki, a családjába, de azt is tudom, hogy tudja, mert együtt ugyanígy látja az igét, mint én. Mindnyájan harcba megyünk. Itt közülünk egy sincs, akit nem hívtak be. Nem tudom, hogy megvan már a behívónk? Én nem nagyon örültem neki, mikor megkaptam 18 évesen, de azért behívtak, ki hívott be bennünket a harcba? Jézus Krisztus. Behívott a harcba. harctérre hívott. Ez a harcunk nem test és vér ellen van, de harc. Ez harctér. Ki ellen harcolunk, Heidelberg KT-val is valva az összes hitvallás elmondja? A világgal, az ördöggel és saját testünkkel. Ez a harctér. Tisztában vagyunk vele? Harcban vagyunk. Szüntelen harcban vagyunk. A seregek ura seregeihez tartozunk. Behívott katonák, mindnyájan. Figyelünk a parancsnokra? Hallgatunk a szavára? Fölemeljük az ászlaját? Mert hogy, újra mondom, mondtam már többször talán itt a gyülekezetben, akik itt vannak, hallhatták, a rezignáció, azt jelenti, hogy letenni a, nem a lontot, azt is bizonyosítom, hogy letenni az ászlót. A rezignált ember letette az ászlót. A hívő ember fölemelte. Az nem teszi le az ászlót. Jézus Krisztus győzte zászlajával. Harcol férfiként, védi az otthonát, védi a gyülekezetét, védi az országát, a hazáját, mert Isten ezzel bízott meg bennünket. Hogy hogyan és miként? Nem testi fegyverekkel. Pontosan tudjuk. És nem azzal a lelkülettel, amivel a világ hadakozik. Természetesen. De harcban állunk. Ez a feladatunk. És ha most fölteszik azt a kérdést manapság, hogy hol vannak a férfiak, mert ezt a kérdést fölteszik ám, hol vannak az apák, hol vannak a férfiak, egyáltalán a férfiak Európában. Higgyük el, hogy fölteszik a kérdést, és nők is fölteszik a kérdést, hogy hol vannak. Megdöbbentő volt. Ma reggeliztem, és mindig hallgatjuk ilyenkor a rádiót, ment a kabarénak egy ilyen bevezetője. És miről volt ma szó? Döbbenetes volt így átélni. Pont erről, hogy csináltak egy statisztikát, fölmérték, a nők nem szeretnének más, csak egy erős férfit. Ez a felmérés. Persze ezt elkezdtek humorizálni, hogy nem érez semmit, mert nincs is ilyen, meg egyébként se könnyű. Tehát nem az izomban erőseket, de önmagában azokat, akik erősek. Mert hogy a nőknek nem kellenek lagymatag férfiak. Férfiak kellenek. A férfiaknak meg nők kellenek, nem? Nem férfias nők. Ilyen egyszerű a képlet. Persze, ez így van jól, mert Isten így teremtette. Vajon hol vannak a férfiak? És ezt a kérdést, ha fölteszik így is, hol vannak a férfiak a gyülekezetben? Itt vannak. Hálás a szívem, értetek. Nehogy félreértsetek, és nektek mondom, de olyan értelemben fölteszik, hogy aktívak a férfiak a gyülekezetben? Vagy passzívak? Ők azok, akik meghatározzák, és vezetik, és irányítják, mert ezt a vezetést Istentől a férfiak kapták. Hol vannak? És tudjátok, született könyv is erről talán van, aki ismeri. Hol vannak a férfiak a gyülekezetekben? És az érdekes válaszok közül az egyik válasz az volt, hogy túl komfortosak a gyülekezetek manapság. Túl lágyak, kényelmesek. Hotelbe lehet ülni. Lehet figyelni, hogy ott mi történik. Nincs harckészültség. Tudjuk, mi az, hogy a katonák tudták? Nincs harckészültség. Nincs a gyülekezetekben igazi trombita szó. Hát ez nagy baj a lelkészek oldaláról, ha így van, úgyhogy magamat is ez alá helyezem most vizsgálatból. Higgyétek el. De most szeretném fújni a trombitát. Mert valóban arra van szükség, hogy harcba vonuljunk. Izraelért és az Úrért. Hogy mi valóban készen legyünk katonáskodni Jézus zászlaja alatt. És ne vonuljunk ki is. Elmondják ezt is, hogy is ez egy nagyon zárójeles, de nagyon fontos megjegyzésem, hogy bizony, amikor elmegy például az idézelbe tett egyházi zene, az érzelmi síkra, ahol ez a Jézus szeret téged, és ezt ne egy férjétsük most a férfiak, mert Jézus szeret minket. Irányba, ott azt mondják, elnőjesedik az egész dolog. Mert a nőknek ez az érzelme, hogy, tehát egy ilyen, a férfiaknak ez annyira, hogy Jézus szeret, szóval ez egy egész más képlet, nem? És ez tényleg így van. Tehát Jézus szeret. Ez a szeretet tettekben nyilvánul meg, ez a szeretet védelemben nyilvánul meg, gondoskodásban, vezetésben nyilvánul meg. Ez nem egy ilyen érzelmi, elolvadok állapot, hanem egy tudatos, nyilvánvaló, világos, egyértelmű vezettetés. Szóval érdekes ez, hogy ezek a gátak ott vannak-e, miért nem mozdulnak elő, miért nem állnak elő a férfiak, a férfias férfiak, miközben persze fordítva is kérdés, hogy hát nem nekünk kéne fújni a trombitát, hogy ez megváltozzon? Hát miért hallgatunk, ha ez nekünk nem tetszik? Hát változtassunk rajta. Fújjuk meg a trombitát. Készüljünk mi, és mondjuk ki, hogy így nem, úgy igen. És ne engedjük ezt az elhajlást, mert ebből nem származik jó. Mert nekünk kéne felmutatni jelenlétünkkel a seregek ura hadseregének jelenlétét, amely, és ezt a kettőt a múlt héten is elmondtam ebben a sorozatban, hogy a mennyei atya hajléka, hogy gyermekek vagyunk, egyben egy kaszárnya, a seregek ura kaszárnyája. Ezt a kettőt meg kell értenünk. Mind a kettő igaz, de nekünk éppen a mennyei ház oltalmára is ott kell állnunk a helyünkön, a posztunkon. Őrizve, védve, tanítva, oltalmazva, elhárítva a veszélyt. Ez a mi feladatunk. De mi van velünk? Nem akarunk konfrontzónánkból mégse kilépni? Jó a hotelben ülni? Nem akarunk konfrontálódni? Konfliktuskerülők vagyunk? Spurgeon ezt írta, helyesen kell cselekedned, nem félve a következményektől. Egy oroszlán bátorságára lesz szükséged ahhoz, hogy tétovázás nélkül befuss egy olyan pályát, ami a legjobb barátodat a legáldázabb ellenségeddé változtatja. De Jézus szerelméért ilyen bátornak kell lenned. Ha az igazságért szüntelen képes legyél, hogy az igazságért szüntelen képes legyél a jó híred kockáztatására, és vállalt, hogy elveszítheted az emberek szimpátiáját, olyan szintű erkölcsi állhatatosságra lesz szükséged, amit csak a Szentlélek tud kimunkálni benned. Mégse fordíts gyáván hátat, hanem légy férfi. Férfihoz méltóan lép mestered lábnyomába, mert ő már bejárta előtted ezt a rögös utat. Emlékszem, kitörülhetetlenül egy teológiai professzorunknak a megfogalmazására, az egyház legsötétebb órájaként fogalmazta így az Úr Jézus keresztjénél, ez volt az arány, figyeljétek. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére. Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Négy nő és egy férfi. Négy nő és egy férfi. Lehet, hogy ez a mindenkori képlet, amikor a legmélyebb dolgok történnek. Minden esetre elgondolkoztató ez a megközelítés. Hol van a hősködő Péter? Hol van? És a többiek hol vannak? Azt azonban jó látni, és jó tudni, és vallani, hogy amikor eljött a Szentlélek, idézőjelve ezt, hogy a változás szele, akkor olyan erőt, olyan bátorságot kaptak, hogy még az életük sem volt drága, és ez ma sincs másként. Ha beismerem a bűnömet, a közömbösségemet, akár a nagyotmondásomat, akár a visszahúzódásomat, akár a közömbös passzivitásomat, és kérem, hogy Isten lelket töltsön be, akkor a Szentlélekkel betelve erőt kapok, erőt veszek a tanúságra, erőt veszek a kiállásra, a bátor férfiasságra. Hát vegyünk erőt, tagadjuk meg a hitetlenségeinket, tagadjuk meg a félelmeinket, és ezáltal a közömbösségünket, a passzivitásunkat, hogy ne hozzunk veszélyt önmagunkra, szeretteinkre, gyülekezetünkre. Miközben ezzel a bátor kiállással, látszatra éppen veszélyt hozunk minnyájunkra, a dolog mégis éppen fordítva van, mert ha kiállunk, veszélyeztetettek leszünk azoktól, akiknek ez nem tetszik. A kísértőtől és az eszközeitől. Ez nyilván így van. Kétség kívül így van, de mi hitben járunk, és nem látásban. Nem annyit látunk csupán, és nem annyit érzékelünk, ami itt van, hanem látjuk a mögötte lévő lelki összefüggéseket, a szellemi világ összefüggéseit is. Kétségtelenül mi itt egy ellenkultúrát képviselünk. Ez fontos aláhúznunk. Egy ellenkultúrát. A hitvalló kereszténység ma a valódi Krisztus követés nem konform. Ezért nem lelkesedik a körülöttünk lévő világ. Nem lelkesednek a tétlen és engedékeny emberek, akik elnézik a bűnt. Sőt, ők zászlót emelnek a bűnnek. Mindent elnéznek, csak minket nem. Akik zászlót emelünk a Krisztusnak. Ez egy ellenkultúra. A só és a világ nem azonos. A világosság és a világ nem azonos. De ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Gyógyítólag, persze leleplezőek, maróan és közben, mégis íztadva is. Jelen kell lennünk, ott kell lennünk ebben a világban, ahol minden ellenünkre áll. Folyamatosan egy olyan világban élünk, ahol ellentéteket generálnak. Ellentéteket szülnek, figyeljük meg. Harctereket szítanak egészen más harctéren. És mindig azért teszik ezt, hogy legyenek az elnyomottak és az elnyomók, az elnyomottak, akik mellé oda lehet állni. Érzékenyen. És ha generálunk olyanokat, akik úgymond elnyomók, akkor az elnyomottakhoz többen csatlakoznak. És a sokaság, a nagyság, az nyereség. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbenten lelepleződő valóság. Generálódik ez a fajta szított feszültség, mert vannak elnyomók, vannak elnyomottak. Láthatjuk ezt például világosan a felállított képletben többek között a férfi az elnyomó. A férfi az elnyomó. És vannak az elnyomottak. De heroizálni kell a férfit. Lanymatagá kell tenni. Semmissé, közömbössé. Hátra kell szorítani. Nem veszük észre? Nem érzékeljük? Nem látjuk? És most mondjam tovább a többi ellentétpárt. Hogy mennyi ilyen jelenik meg? Hogy kik vannak elnyomásban, kik vannak úgymond elnyomóként, ki a többség, ki a kisebbség, hogy kell ezt az egészet kiegyenlíteni, és föloldani, hogy ne legyen az, ami van. Hogy ne legyen a férfi férfi, ne legyen a nő nő, és nem mondom tovább. Miről beszél velünk az ige? Erről? Minket pont erre hív? Nem. A valódi gyógyulás abban van, hogy Isten valóban Isten, a férfi valóban férfi, a nő valóban nő. Helyre áll a rend. És nem kell Isten nélkül élni és harcolni. Vesztes harcot nem kell a nőnek kiszolgáltatottan vívni egy közömbös férfi mellett. Nem kell olyan harcban állni egy nőnek, amely nem az ő harctere, és egy férfinek, amely nem az ő harctere. Éppen abban is akkor kerül helyre a világ, ha a férfi feje a Krisztus, ahogyan a nő feje a férfi, mint oltalmazó, mint gondviselő, mint vezető, aki szeret igazán, odaadó szeretettel. És döntenünk kell újra és újra, paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Mi Jézus Krisztus barátai vagyunk, és az ő győztes katonái, az ő seregébe sorozva, akik legyőzik a világot. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. És egymás iránt is felelősek vagyunk, felelős feladatunk van, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőteleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. És miért tegyük mindezt? Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Jézus egy embernek, Jairusnak, az emberek által halottnak nyilvánított eset után mégis ezt mondta, ne félj, csak higgy, ez a gyógyulás. Ne félj, csak higgy, higgy, és nem fogsz félni. Higgy. És a legnyomorúságosabb állapot, ami számodra megoldhatatlan, hogy megváltozzon, mert halott az ügy. Jézus szavára az is feltámadhat. A közömbösségből is feltámadhatsz. A passzivitás megnyomorított állapotából is feltámadhatsz. A fájdalmaidból, a mulasztásaidból is bűnbocsánat által feltámadhatsz. Ne félj, csak higgy. Ő nem követelmény támaszt, hanem minket támaszt fel. Mert hatalma van arra, hogy az ő kezében mi is alkalmassá váljunk arra, amire elhívott. Neki semmi sem lehetetlen. Ő tud igazán aktivizálni minket, kérjük és várjuk. Hát sok minden lehet halála a tettnek. Az egyik, amit így mond egy mondás, a tett halála az okoskodás. Ami elhangzott, most nem ez kívánt lenni. Szerettem volna benneteket abban a meggyőződésben megerősíteni, hogy Istennek igaza van, és amikor Isten leleplez, akkor azért teszi, hogy meggyógyítson. Amikor diagnosztizál, azért teszi, hogy a terápiájával újját tegyen. Ez a nap ezért van. Mozdulj ki ebből, a közömbösségedből, passzivitásodból, és éld meg azt az aktivitást, amire ő hív, amiről majd beszélni fogunk délután. Nyilván ezekből a kérdésekből fakadóan sok minden megfogant minnyájunkban, ezekre fogunk majd fölkészülni, remélem tudunk erről beszélni. Tervünk szerint, itt mielőtt lezárom, egy rövid imádsággal is átmegyünk a templomba, körülbelül egyig lesz az ebédidőnk, abban lesz egy kis szabadságunk is, hiszen nem fogunk akár egy órán át nyilván enni, beszélgessünk szabadon, jó levegőn vagy visszatérve ide, egykor viszont itt szeretnénk folytatni, hogyha visszatérünk, úgyhogy kérlek benneteket, addigra készüljünk majd. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tudsz igazán és egyedül aktivizálni bennünket. Bár emberileg mi magunk is szólítjuk egymást, talpra magyar, vagy térdre magyar, de ettől önmagában még nem változik semmi. De ha te mondod, ha te szólítasz meg, a te szavad életre hív, Lázár, jöjj ki, és a halott is kijön a sírból. Kérünk téged, hogy szólíts meg így minket, kérünk téged, hogy mozdíts meg így minket, és áldj meg minket, hogy amit hallottunk, amit megértettünk, az helyreállító akaratod kegyelmet szerint gyógyuláshoz vezessen, hogy a körülöttünk lévők ne szenvedjenek miattunk, és ne legyenek vesztes terheink, veszteségeink, hanem hogy legyen olyan életünk, amelyben győzelem van és nyereség a te hatalmad által. Amen.